Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, a Rádió Cafén Kócián Péter vagyok. Egy kicsit zenélünk, vendégeink felsorakoznak, ők lesznek azok, akiket az előbb is hallottatok. A marihuána csehországi legalizálásáról fogunk beszélgetni, a New Yorki kulturális évadról, én szeretném, hogyha a Bombayban történt robbantásról is beszélnénk, mindezt tehát a vendégeinkkel a zene után. A Budapest Bár következik, majd Szívemben bomba van. Ez itt a Szinkron Tolmács, amelyben Orsós László Jakab, a New Yorki Magyar Kulturális Intézet vezetője vendégünk, őt egyébként újságíróként ismerheti a széles közvélemény. Szia! Éppen most ívott, úgyhogy ezt megint nem vettem észre, annyira benne voltam a címek elmondásában. Topolánszky Ákos, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatóhelyettese. És Juhász Péter, a Kendermag Egyesületnek az alelnöke. Amiről beszélni fogunk, marihuána legalizálás Csehországban, szigorítás Nagy-Britanniában, teszem én hozzá. A New Yorki kulturális évad, és először kezdjük azzal, mi a jelentősége egy ilyen kulturális évadnak? Mert ugye Magyarországon mi nagyon szeretünk elmenni a franciáknak a nemzeti ünnepére, amit ugye a budai rakparton tartanak. Az ínyencek elmennek iráni kulturális estekre, meg ilyenekre. De valahogy szerintem például ez érdekel, hogy ha Németország tart egy kulturális évadot New Yorkban, akkor annak ugyanígy van egy ilyen hazai izgalom körülötte, tehát a német értelmiség azon gondolkodik, hogy ki került ki, milyen kiállításra, fölmerül-e a nemzeti önbecsülés és annak reprezentációja egy nagyhatalom fővárosában, nem fővárosa, kulturális fővárosában, vagy ez az egész csak egy ilyen kisállami hiszti, amit mi művelünk e körül minden évben, tulajdonképpen tök mindegy, hogy Bombayban, hogy a robbantást mondjam, Moszkvában vagy Tokióban van ilyen kulturális évad.
Hát, mivel nem vagyok német, és nem jön át a New Yorki Német Fesztivál belharcait Németországban, viszont New Yorkban dolgozom most már.
De az ottani, de a más országok ottani reprezentációját azt ismered?
És pont ezt akartam lefejezni a mondatot. Látod, egy jó újságíró, ez kitalálja a másik mondatának a második felét, de jól ismerem az ottaniakat, és pont a németek csináltak egy évvel ezelőtt egy Berlin in Lights nevű fesztivált, ami kisebb volt, mint a miénk lesz, de nagyon intenzív volt, és nagyon komoly belharcok voltak azon, hogy ki jelenik meg. Ez szerintem a dolog természetéből fakad. Mindenki azt gondolja, hogy ő értemesült leginkább arra, hogy reprezentálja azt a kultúrát, amelyből gyökerezik. És ez teljesen normális.
De ugye azért van szükség ilyen fesztiválra, mert egyébként nem természetes az, hogy magyar művészek Amerikában turnéznak. Mert
de természetes. Ott, de természetes.
Akkor mindenki egy ilyen
sokan turnéznak is egyébként. És nincs is hiszti tulajdonképpen. A hiszti az maga a fesztivál. Az maga a hiszti. Tehát az, hogy az maga az ötlet, az a hiszti. Tehát, hogy itt fesztiválokban gondolkoznak különböző...
Ezt akartam is kérdezni, miért kell fesztivált csinálni? Hát, hogyha azért, sikeres egy magyar kulturális termék, akkor az úgyis kikerül oda.
Igen, és el is tud veszni. Nagyon komolyan el tud veszni. De
mert rossz. Mert nem üti meg a világszínvonalat. Nem azért?
Nem. Azért, mert nagyon sok jó dolog van egyébként, amelyik nem kap elég PR és marketing támogatottságot. Sajnos ez egy nem is sajnos, ez egyszerűen vele járul a dolognak. Attól, mert jó vagy, attól még lehetsz bárhol állsz, akár egy Carnegie Hall színpadán is, senki nem veszi észre, hogy ott vagy. Egy ilyen fesztiválnak az egyik lehetősége, hogy valahogy tömbösíti a dolgot, és narratívát ad. Tehát ez a fesztivál attól tud jó lenni, ha egyáltalán törekszik arra, mert vannak olyan fesztiválszervezők, akik nem akarnak jó fesztiválokat csinálni, mi jót akarunk csinálni. Tehát attól tud jó lenni, hogyha egy narratívát tudunk képviselni.
Mi a narratíva ebben az esetben?
Ez a narratíva, ez ennek a fesztiválnak, ennek az Extremely Hungry Arts and Culture Beyond Your Expectations, ez a neve. Tehát művészetek a várakozásokon túl. A narratívája pedig az, hogy mi a modernitás, mi a magyar modernitás, és mik a magyar modernitásnak a gyökerei. Tehát nem nagyon mozdulunk ki a 20. századból. Uh-huh. 20. század elejétől indulunk, és egészen a kortárs, esetleg a kísérletekig is eljutunk. Bartók Kurtág, szecesszió, mostani iparművészet. Ez a narratíva, ami egy nagyon szűk narratíva, minden filmnek nagyon szűk narratívája van, vagy minden történetnek is. És az a lényege ennek az egész programnak, hogy ezt mindenben érvényesíteni tudjuk. A kommunikációban is, magában a programban is.
Miért ez a narratíva?
Azért, mert, és itt van az, hogy miért érdemes egyáltalán egy fesztivált megcsinálni, a hisztin túl, a hisztit nem lehet kikalkulálni belőle, ez mindig ezzel jár. Azért ez a narratíva, mert azt gondolom, hogy érdemes Amerikában azokkal, akik erre kíváncsiak, arról kommunikálni, hogy Magyarország most mit gondol magáról, ami nem azonos azzal, nem feltétlenül. De Magyarország magáról ugye mit gondol, hogyha ezt meg tudjuk így fogalmazni, de van valami sejtésünk, mert hogy magyarok vagyunk, mit csináljuk ezt a fesztivált. Azt gondoljuk magunkról, hogy nagyon sújt bennünket a történelem, további sújt bennünket, mint amit már gondolni vélnénk róla, viszont azt is gondoljuk magunkról, hogy nagyon raffinált és nagyon, szellemileg nagyon rátermett népség vagyunk mi, és nagyon meg tudjuk lepni folyton a világot és önmagunkat is azokkal a termékekkel, kulturális és egyéb termékekkel, amit mi előállítunk. Ezt szeretjük magunkról gondolni, szeretnénk, hogyha a világ is ezt gondolná, és itt egy ilyen fesztivál tulajdonképpen egy ilyen hozzáigazítást tehet meg, hogy mi a valóság és mik az álmok. És ez a fesztivál, amit mi csinálunk, ez tulajdonképpen néha az iróniához is fordul, és azt hívja segítségül, amikor arról akarunk beszélni, hogy tényleg egy nagyon tehetséges nép, és abban a pillanatban egy kérdőjelet is teszünk a kijelentés mellé. Tényleg azok vagyunk-e, amik gondolunk magunkról? Nézzük meg. Akkor nézzük meg, hogy mit ér az a dolog, amit produkálnak a magyar művészek most, mondjuk egy ilyen nyílt terepen, mint a New York-i szcéna. Ez egyik eleme egy ilyen fesztiválnak. És ez is az egyik narratívának a része.
Bocsánat, ezt miért tartod fontosnak ezt a részét? Azért, mert az a premisszem ez előtt, hogy a magyar szellemélet be van záródva magába, nem ismeri a világ kereskedelmi, a világ kereteit ebben a tekintetben, akár a kulturális piac kereteit, és ez egy tükör feléjük, hogy mi is ma, mondjuk New Yorkban, az, ami trendi, vagy ami érdekes? Tehát ebben van egy nevelő célzat, és tudom, hogy nem szereted ezt a szót, de
nem,
kíváncsi vagyok rá, hogy ez is benne van?
Nem, nincs. Tehát én és az a stáb, akikkel mi dolgozunk, az nem edukál senkit. A lényeg ennek az egésznek, amit mi csinálunk, hogy azon az unalmon enyhítsünk egy kicsit, amit mi ununk legjobban. Mert ezt a történetet, ezt mi unjuk a legjobban. Tehát a tehetséges nép, amely nem tudom hány Nobel-díjat adott a világnak, egyből elalszunk, amit meghalljuk, és azt is tudjuk, hogy ez mennyire érvénytelen tulajdonképpen, és mennyire nem tudunk ezzel mit kezdeni, hanem pont erről kéne beszélni egy ilyen fesztiválnak, hogyha ez nem túl nagy teher egy fesztiválon, persze ez majd ki fog derülni, hogy hát persze ezt szeretjük magunkról, de hát nyilván a franciák is ezt gondolják, és a hollandek is ezt gondolják, és az oroszok is ezt gondolják magunknak, hogy náluk klasszabb ország és klasszabb nemzet nincsen, ez teljesen rendben való, de az irónia, amit mi megpróbálunk bevinni, a kommunikációba tudunk bevinni főleg iróniát, az talán egy kicsit vissza fog sugározni arra, hogy igen, egy olyan ország próbál lábra állni most, ilyen nagyon sok kételjünk van, amelyik el tudja viselni az öniróniát mondjuk, és be tudja kalkulálni a saját létezésébe. Valószínűleg ez túl nagy teher egy fesztiválon, fogalmam sincs, hogy ez így le fog-e majd jönni, de az biztos, hogy a kommunikációnkban ezt használni fogjuk. Majd erről idővel esetleg beszélünk, hogy ez hogy is, mit is jelent, mert ez így semmi, ez egy általános.
Akartam kérdezni, csak kíváncsi vagyok, hogy U.S. Péter, ha azt hallja, hogy New Yorkban lesz egy kulturális fesztivál, és a magyar kultúrát reprezentálja 2009-ben, akkor mit vár ettől a fesztiváltól? Neked például kik lennének azok a kulturális termékek, alkotók, mik és kik, akikre azt mondanád, hogy New Yorkban meg kéne őket mutatni? Mert ilyet még nem láttak. Ha van ilyen, ha mi az, amit elvársz ettől?
Nem vagyok a témában ott lesz.
Hát de fogyasztasz kultúrát, van valami benyomásod a magyar kultúráról.
Én visszafordítanám, tehát engem sokkal jobban érdekel, hogy onnan mi tudunk hazahozni, vagy mi az, ami megmarad ebből. Igazából nem az, tehát én itt fogyasztom a kultúrát, azt gondolom, hogy Amerikában vagy New York, ami nyilván speciális Amerikán belül, másfajta elvárásai vannak, és számomra sokkal izgalmasabb, hogy nekik mi tetszik abból, ami nekem is tetszik adott esetben. Nem feltétlenül én akarnám ráerőltetni az ottani, nem tudom, kultúrkörre, hogy nekem mi tetszik. Izgalmas lehet ezt feltérképezni, de nekem sajnos, vagy pont most kint beszélgettünk, hogy a Amerikáról általában, én, mint hogy másik témához bekapcsolódva, nincs csak esélyem kijutni New Yorkba valószínűleg, bár a vízumentesség megszűnt, de hát itt másokok folytán ebben nem tudok gondolkozni, hogy ott mit néznék meg.
Miért nem tudsz kijutni?
Ez a drog, úgyhogy ez kapcsolódik, hogy nyilván nem kapnék belépési engedélyt egy kendermaggal a háttérben.
Ezt honnan tudjuk?
Hát ezt sejtjük.
De próbáltál már vízumot kérni mostanában egyébként?
De nem.
És régen?
Ne kéne próbálni, én nagyon kíváncsi lennék.
Hát egy, igen, csak hogy most, hogy nincs vízum, ugye az történne, hogy kimegyek és onnan.
Nagyon kíváncsi vagyok.
De akkor játszunk egyet, meghívlak hivatalosan,
és megnézzük, hogy mi a helyzet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy én ez is. Például az elmúlt hetekben változott.
Jó, de a... ha jól értem, akkor vihetnék ki valami kis kultúrát, mert benne vagyok egy utazásban.
Hogy nem, meg foglak hívni konzultációra, és de tényleg meg foglak hívni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Szerintem egyébként ebben az elmúlt héten változás történt.
Álljon meg a menet, én miről maradtam le az elmúlt 100 évben? A bevándorlási hivatal emberei, akkor, amikor New Yorkba beérkezel a repülőtérre, van egy listájuk a drogok liberalizálásáért küzdő civil harcosokról, és ezeket nem engedik be az Amerikai Egyesült Államok területére? De ezt honnan tudjuk?
Nem tudjuk. Hát, ezért akarjuk kipróbálni, pont erről beszéltünk. Nem tudjuk, de azt gondoljuk, hogy igen, mondjuk márkezik kapcsán.
De ez egy előítélet.
Ez egy előítélet. Hát ilyen előítéletes társadalomban élünk, itt nevelkedtünk, én itt szocializálódtam, és nyilván rám ragadt egy csomó minden. Igen, azt gondolom az Amerikai Egyesült Államokról, hogy vázi nem látna szívesen, mert egy legalizációért tevékenykedő aktivista vagyok, aminek általában nem fekszik.
A világ, de hát ugyanilyen emberek flangálnak föl se le az utcákon, és küzdenek azért, hogy...
És viszik el őket a rendőrök, amikor kritikán vesz van. És ütik le a rendőrök az utcán a bicikliseket.
Na jó, mindjárt beszélünk majd a kábítószerek legalizálásáról, legalizálására. Topolánszky Ákos, te mit vársz egy kulturális évattól New Yorkban?
Nekem ez nagyon szimpatikus volt, amit itt hallottunk. Citon, és azt gondolom, ez egy remek koncept, már amennyire rálátott. Sajnos ugye az ember a élete közepén már kevésbé kultúrember, mint amennyire volt, ugye korábban úgy nőttünk fel, hogy nélkülünk ne tudjon kultúresemény megtörténni, de hát amikor az ember megélhetéssel, meg szakmával foglalkozik, akkor nehezebb már. De ez még annyit azért hozzátennék, hogy az nekem egy ilyen fesztivál akkor nagyon jó, hogyha van benne egy poén, van benne egy vezérgondolat, van egy ilyen vívő erő, és akkor, hogyha teljes spektrumot ad, tehát nem pártos, nem szegregáló, nem ilyesmi, hanem azon belül, amit meg akar mutatni, azon belül teljes spektrumot ad. Hiszen tényleg ez a kultúra, ez izgalmas. Egyébként hadd kérdezek vissza, hogy miért lennénk mi tehetségesebbek bárki másnál. De engem mindig zavart ez a gondolat, mert hogy szegény szlovák barátaink, vagy cseh barátaink, vagy ugandai barátaink.
Nyilván ez számomra is egy, szerintem azt mondom, nem én állítom, csak azt tudjuk, hogy ez a belső történetünk önmagunkról.
De én egy másikat akartam tőled kérdezni. Azon gondolkodtam, amíg mondtad ezt az iróniát, meg ez a mi kicsit elnyomott nemzet vagyunk, akiknek van egy tehetséges elitje, aki mindig kitántorog innen. Hogyha a New York Times magazin újságírójának azt a feladatot adják, hogy írjon erről a fesztiválról, vagy a magyarokról ennek apropóján, és bemenne a Google-be, bemenne az Amazonba, a Wikipédiába, és beírná azt, hogy magyarok, magyar születésűek, és kiderülne a számára, hogy az amerikai tömegkultúra egy jelentős részét magyarok csinálták, magyarok inspirálták. A 20. századi zenében magyarok játszottak szerepet karmesterként, zeneszerzőként, művek alkotóiként. Hogyha azt mondanák neki, hogy a Bauhaus, ami egy nagyon fontos építészeti stílus volt, meghatározó volt a 20. században.
Magyarok,
így van. A magyarok játszottak ezen szerepet. Akkor, és elkezdenéd neki ezt mondani, azt mondani, hogy maguk normálisak?
Tehát na, és akkor innentől viszont, ez egy történelmi tény, persze, csak hogyha ezt így elmondod egyenesbe, akkor azt mondják, hogy elment az eszed, meg valahogy nem is, valahogy nem is reális, hogyha elmondod, hogy igen, a Brauer Marcertől kezdve, a Bartókon keresztül minden, ez így érvényteleníti magát, viszont hogyha azt
miért
a szlogent, azért, mert hirtelen levál, pontosan az, amit az Ákos mond, hogy hirtelen leválasztod magadat mindenkiről, ahol legfeljebb mondjuk a szlovákok közül nincs ennyi név, ismert név. Ez nem azt jelenti, hogy mi viszont különbek vagy erősebbek lennénk. Ez egy történeti tér, hogy innen többen mentek ki, akik Amerikában találták meg, vagy fejezték be a karrierjüket. Ez a tény. Ezt viszont nem teszük hozzá, hanem azt mondjuk, ez is magyar, ez is magyar, ez is magyar, és milyen büszkék vagyunk. Ez így érvénytelenebb, mint hogyha azt mondod mondjuk a marketing kampányban, hogy bárhol fordulsz, egy magyar találsz. Ez mondjuk egy szlogenünk. És ez tényleg így van. És akkor hirtelen egy kap egy ilyen gellert a dolog, és egy kicsit elkezd mosolyogni az ember, és egyszerre közöljük azt a tényt, amit tény, és egyszer azt a kételyt is, amit szintén tény.
Oké, de akkor ebből az is következik, hogyha 1945-ig, vagy 56-ig, 60-as évekig képesek voltunk olyan embereket kinevelni, akik a világ kontextusában tudtak érvényeset alkotni, akár tömegfilmként, akár klasszikus zenében, bárhol, zeneszerzőként, akkor mi az a törés, amely az a kontinuitás megszakítottsága, amit most helyre kell állítani, mert kicsit ezt is éreztem a szavaidból. Hiszen, ha akkor képesek voltunk, akkor most érted, tehát azt akarom mondani, hogy miért nem onnan indulunk ki, hogy vannak tehetséges emberek, és ezeket exportáljuk New Yorkba. Azért New Yorkba, mert ott is, mert ott van egy erős piac, és ki akarjuk vinni őket. Kész. Nem kell irónia, nem kell itt lelkizni, nem kell köldököt nézni. Kit érdekel Trianon, meg ilyenek. Megyünk előre. Michael Flatley-t megnézem, én se arra gondolok, hogy az íreknek milyen rossz volt, és a több millióan alkoholban szenvedtek, vagy kitántorogtak Amerikában. Miközben a sztoriban, ugye, amit Michael Flatley előad, ez egy hangsúlyos elem, és elmeséli az őstörténetüket, a modern őstörténetüket. Szóval érted, tehát, hogy miért kell ez a lelkizése ez az egészhez? Úgy érzem, hogy
amikor művészet, a művészetnek ez a terepe. Tehát majd amikor föláll a színpadra Kurták György, életében először nyújabb a Carnegie-olban, és eljátsza a játékokat a Kurták Mártával, akkor ott minden egyes hangban benne van az, ahogy, ahol szocializálódtunk, és ők szocializálódtak, és szocializálódnak. Tehát egy másik helyen teremtődnek meg ezek a munkák, mint amilyen volt a múlt század eleje. Másik országban. És ez a másik ország, ez most erre képes. Ezt préseli ki magából, ezeket a reakciókat szüli mondjuk a művészekből. Uh-huh. Nem csak ez a lényeg, de mi a művészekkel kommunikálunk. Tehát itt egy másik országról van szó, és nem a Hollywoodot megcsináló 20-as évben Amerikába kimenő filmesekről. És itt tulajdonképpen nekünk egy másik országról kell beszélni, és amikor egy másik országról beszélünk már, akkor már egy kicsit ironikusabbnak is kell lennünk, hogy a valóságról tudjunk beszélni, hogy el tudjuk viselni.
Csak annyit tennék hozzá, hogy amennyiben az értelmiségi létnek a Weberi termelőgője szerint az önreflexivitásra való képesség az egyik legfontosabb ismérve, akkor az a nép, amelyik nem képes önreflexíven, tehát ironikusan is magára visszautalni, az elég szomorkás lenne, mert akkor az egész ez csak egy ilyen felhabosítás. De hogy én csak annyiban helyettesítem, vagy helyesbítem az ebbi gondolatot, hogy hát azt gondolom, hogy tényleg Magyarország, vagy a magyarok egy rohadt tehetséges nép. Csak akkor problémás a dolog, hogyha ezt egy ilyen összehasonlító jelzőként használjuk, tehát tehetségesebb nép. Miért lenne tehetségesebb? Tehetségesebb, mint mindegyik, amelyik megkap bizonyos lehetőségeket, élni tud vele. A Nobel-díjasaink, azt hiszem, egy 30 éves időszakban nyerték a Nobel-díjaikat, amikor erre lehetőségük volt, egy részben Magyarországon, de nagy rész külföldön. Azóta meg semmi, ez egy Oláh Györgyön kívül, aki hát egészen más. Szóval, hogy minden ország megteremi a saját tehetségeit, és nagyon helyes, hogyha büszkék vagyunk rá egyébként, jó az, hogy ez ilyen passionate dolog, hogyha van lelkünk benne, csak ne mások kárára legyen lelkünk benne.
Akkor már csak egyetlen egy kérdésem van, mert én nem teljesen értek egyet ezzel a koncepcióval, hogy New Yorki kultúrafogyasztót érdekli ez az egész, ez a körítés, amit most elmondtál? Ő nem egy jó koncertet akar megnézni?
De természetesen. Az, hogy milyen egy fesztivál, visszatérek az elejére, csak egy mondat, hogy az, hogy milyen lesz egy fesztiválnak a hangütése, az tőlünk függ, akik megcsináljuk ezt, akik összepakoljuk ezt. Nem programokat halmozunk egymásra, hanem tényleg megpróbáljuk összevarni, és a koncert olyan lesz, amilyen. Tehát a Kurták György koncert, ötvös Péter koncertje olyan lesz, amilyen. De minden, ami körülötte van, minden, amit kommunikálunk, az már belőlünk jön, és mi adunk hozzá valamit, és mi árnyaljuk, vagy mi töltjük föl valamivel. És ez a dolog így már érdekes tud lenni, mert tényleg többet kell beszélnünk, mint sem csak a művészetet elé tárni a közönség elé.
Reklám, zene, aztán jövünk vissza. A Szinkron Tolmácsot halljátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát, amelyben Orsos László Jakab, Topolánszki Ákos és Juhász Péter a vendégek. Orsos László Jakab a New Yorki Kulturális Intézet igazgatója, és a New Yorki Kulturális Magyar Évadról beszélgettünk, amely 2009-et végig fogja kísérni New Yorkban. A szünetben arról azt kérdeztem tőlem, mert tovább beszélgettünk ennek a fesztiválnak a részleteiről, hogy szerinte szükség lenne egy olyan kulturális export ügynökségre Magyarországon, amely államigazgatási vagy nem államigazgatási keretek között, de gyakorlatilag folyamatosan a magyar kultúrát, annak minden egyes szegét, bogát, az iparművészektől, a dizájnereken keresztül, az írókig, a táncegyüttesekig, a popzenekarokig, és a többi, nem tudom, még minden képzelhető el, mind a street art művészeitől, a nem tudom micsodáig, szakun pakli azzal foglalkozni, hogy ezt külföldre elvigye, Romániába, a Bolgár-tengerpartra, egy olasz színházba, antik színházba, egy provanci fesztiválra, Skóciába, egy mit tudom én, grillpartira, szükség lenne ilyenre.
Hát csak erre lenne szükség, de ugye nem, ez ne, hogy van, hogy is mondjam, tehát, tehát nem vagyunk ennek teljesen hiány. Tehát ezek az intézetek, 18 intézet van már.
Figyelj, nekem az az érzésem erre az egész intézetesdiről, hogy van egy ilyen félig külügyi, félig kulturális intézményrendszer, amiben ülnek, egyrészt nagy küzdelem, hogy kit neveznek ki az élére, meg ki megy ki, ez kicsit ilyen nyugdíjas állás, meg zsíros kenyérállás egyfelől, és aztán egy marha nagy...
Szeretném megennéd azt a zsíros kenyeret, amit én eszegetek ott 3,5 éve.
De hadd mondjam, hogy ennek marha nagy szimbolikus jelentősége van, de az, hogy de nem, ezek az intézmények úgy viselkednek, hogy egy állami igazgatási intézmény osztály a külügyminisztérium, ami reprezentálja magát. Miközben ugye tudjuk azt, hogy a portugál állam támogatja azt, hogy portugál könyveket lefordítsa különböző nyelvekre, nem érzem az effektivitást mögött, és ezért van ez a hiszti egy ilyen fesztivál körül, holott ez a világ legtermészetesebb dolga kellene legyen, hogy a magyar művészek mennek kifele.
Na, szóval ezek az internetek, ezek egyébként nagyon emberfüggő dolog, hogy ki és kik azok a stábok, tehát ezek nem egyemberes intézetek, általában kis stábokkal dolgoznak, nagyon fontos, hogy kik. Ez a munka, ez nagyon sokrétű embert kíván, jó kell tudni kommunikálni, szeretni kell csinálni, amit csinálsz, és nem nagyon kell szabadságra menni, amíg ezt csinálod. Hogyha ezt akarod, viszont szabadságon akarsz lenni, akkor ez nem az a munka, lehet szabadságon lenni, csak akkor sokkal több energia hazudni azt a munkát, amit nem csinálsz meg. Az ember függő, hogy ki szereti ezt csinálni, van, aki ezt szereti csinálni az intézetek között, egyre többen van, akik nem, szerencsére. Ezek az intézetek egyébként azt csinálnák, amit te mondasz most, de ennek ellenére, de ők napi szinten csinálják. Tehát kis kiállítás, még kisebb kiállítás, közép kiállítás, aztán hirtelen valami nagy lépés, ami viszont nincsen, minden erő megtörténik. Egyébként tényleg van erre erőfeszítés, hogy koordinálódjanak ezek, de mi magyarok, és visszatérve akkor megint csak az ország,
gondolkodásmód,
nem jutott eszembe, hogy mihez, karakterünkhöz. Ugye nem vagyunk híresek arról, hogy koncentráltan és struktúráltan tudjunk gondolkozni, nem csak önmagunkról, semmiről. Ez egy valahogy, ez szerintem a karakterisztikánk egyik része, és tényleg nincsen rendbetéve. Ezért, amit te mondasz, egy ilyen exportügynökség, ez nagyon fontos lenne, de amellett, hogy ezek az internetek nyomják a maguk napi rutinját, iszletesen mondani, csak ugye nagyon vigyázni kell, mert viszont nekünk magyaroknak meg hajlandóságunk van a központi gondolat megsüvegelésére. Ki az a hülye, aki szeretne fölénk egy rendszert, amely megmondja, hogy ki utazik, mikor, hova. Abban például felállnék. Tehát én mondjuk, de viszont arra szükség volna, hogy a világról tudó, a világban kommunikálni képes, a világ gondolkozását ránk lefordítani tudó néhány ember Magyarországon folyamatosan tudjon gondolkodni arról, hogy mi az a kulturális tárgy, amely elvihető a világ bármelyik szögletére. Jövő héten meg fog nyílni egy Vajda Lajos kiállítás. 2 évig dolgoztam, hogy egy Vajda Lajos kiállítást nyílhasson New Yorkba. Nem sikerült, mert nem ismerős a dolog, tehát akkora történetet kell fölépíteni, hogy nem értem útól magamat, meg fog nyílni viszont Washingtonba. Tehát az már történet egyik szerves része lesz, és azt remélem, hogy amikor én már onnan eltűntem, akkor majd megjelenik New Yorkban is egy Vajda kiállítás. Vajda például egy ilyen dolog. Vajdának utaznia kéne a világba. Csodálatos művész, csodálatos ő az egész. Ugyanígy van zenében, táncban, mindenféle. Ezt végig kéne valahogy gondolni, és ebbe aztán már, és ez tulajdonképpen nagyon olcsó lenne, ezzel pénzt is lehetne csinálni. Szóval van ebben valami, az intézetek mentén, és az intézetek struktúrát kihasznál ezt lehet.
Hát elképzelek egy külügyi vagy kulturális helyettes államtitkárt, aki számon kéri az intézmény vezetőkön, hogy mennyi pénzt termeltek, Vajdának mennyivel nőtt meg a festményei értéke a következő 5 évben, azután, hogy volt egy ilyen kiállítás.
Szerintesen megnőne, mondjuk.
Jó, oké, csak elképzelem ezt a beszélgetést, amit az államigazgatásban megöregedett emberek ilyeneket folytatnak. De ez az, amiről beszél, mert ugye egy normális országban van magántőke, amelyben piacot lát, vagy presztízs, és beszáll ebbe. Nálunk ilyen sincsen, mert határon belül marad. Vagy pedig, ugye ismerünk arra példákat, te is mondtad kint a szünetben, hogy a románok fordítanak erre pénzt, a lengyelek. Hagyományosan két olyan kelet-európai nemzet, amely baromira szereti a reprezentációját állami eszközökkel is elősegíteni. A románok a legmélyebb diktatúra idején is erre rengeteg pénzt költöttek. Otthon nem volt fűtés, de ez marha fontos volt. Nálunk meg ez sosem jön össze. Nálunk mindig ilyen nagy esemény, azért is nagy esemény a New York-i fesztivál, mert hogy ilyenkor beleadunk apait, anyait, de hát ennek akkor van értelme, ugye ez akkor jön, hogyha egyébként nem adunk bele semmit sem. Nem?
Ja. Menjünk tovább, és akkor majd még erről beszélünk, de...
Akkor egy végszót, figyelj, de azt mondd meg nekem... Akkor egy végső
kérdés. Biztos beengednék a termékeket.
Akkor egy végső kérdés. Akkor egy végső kérdésem van. Most látod az államigazgatást belülről, meg csinálod a kultúra exportját. Szerinted mi kellene ahhoz, hogy amiről beszéljünk, az nagyobb volumenben menjen?
Mármint,
természetesebb legyen a kultúra export.
Ember, tehát, nincsen ember.
Nem pénz?
Nem, ember. Tehát olyan ember kell, aki sok egy bezáródó, ember? Nem kell sok. Kevés ember, aki nem veszi magát, nem szereti magát túlságosan, aki szeret dolgozni viszont, és aki elég figyelmes és flexibilis ahhoz, hogy megértse, hogy miről szól a világ. És egy bezáródó országban, amilyen most a miénk, ez életfontosságú. Életfontosságú. Nincsenek emberek, és nem is nagyon látszanak. Uh-huh. Hogyha nem teremt elő ez az ország azonnal, tehát egy-két éves hatályon belül nem teremt elő kommunikálni képes, világos agyú, szerény embereket, akkor meghaltunk.
Uh-huh. Azaz nem lesz külföldi reprezentáció.
Nem lesz ország, most sincs. De akkor azt mondom, tényleg nem lesz.
Beszéljünk a nemzet haláról?
Nem beszéljünk, mert meg van halva. Tehát miről beszélünk?
Miből érzékeled azt, hogy meg van halva?
Valahogy kibe járok.
Na de mit érzékelsz? Mert ez így még az, egy üres
hogy,
szó.
Az, hogy marginális az a dolog. Nem vesz részt a világban, nem tud a világról, nem szeret tudni a világról. Általánosítok persze, de ezt érzi az ember legerősebben. És aztán persze ennek vannak ezt tagadó kis... regiszterek, de a lényeg az, hogy most Magyarország nem akar része lenni a világ. Nem akar. Azt látom, hogy nem akar része lenni a világnak. Vállat von a világra, és nem is akar kommunikálni a világgal. És egy kicsi országnak a mi adottságaink mellett ez az egyik legfontosabb pedig, hogy kíváncsiak legyünk, ne legyenek frusztrációink, mert nincs értelme. De azt mondjuk, hogy ez van, te erre mit mondasz, mindenféle nyelveken történjen ez, és innentől beindulhat valami. És így jön vissza például az, amiről beszéltetek az elején, hogy a csehek most erről gondolkoznak, amiről gondolkoznak, hogy legalizálják mondjuk a marihuánának bizonyos mennyiségét, ami na, erről nagyon kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, de ennek mi a csúcsa, amit én kívülről érzékelek, azt, hogy kommunikációban annak valamivel, ami a világban, a világ dialógusában beleszólnak. Mi mikor fogunk tudni most? Mi az az ügy, amivel bele tudunk most szólni a világ?
Ugye arra gondolsz, hogy ma a világon, vagy a fejlett országokban óriási vita van arról, igen, hogy milyen drogokat legalizáljanak, igen, és milyen
Magyarország
módon.
Behúz a fülét farkát kussal, és mellettünk 500 kilométerre pedig beleszólnak ebbe a vitába. Jól vagy rosszul, ezt majd mi megmondjátok ti. Péter meg Jákos, de ez baromi érdekes.
Ugye két tényt. Egyrészt a marihuánát lehet birtokolni és fogyasztani, termeszteni, birtokolni, fogyasztani magánhasználatra. Ez nem lesz büntetett Csehországban. Az alsó háza a parlamentnek így döntött, és azt írják az okosok, hogy a felsőház is ezt jóvá fogja hagyni. Aztán itt, amikor olvastam a felkészítő anyagaimat, akkor például itt van az, hogy mondjuk a Nagy-Britanniában meg egy kicsit visszaminősítették igen, ezeket a könnyű drogokat mondjuk úgy, és már egy kicsit veszélyesebbnek tartják őket. És most nem akarom ide sorolni, mert nagyon jó ez a példa, ugye pont Kaliforniában a melegek házasodási jogát visszavették. Ugye eddig Kalifornia volt az egyik ilyen mintaállam, ahol ezek a liberalizálódó jogok megvalósulnak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ilyen is, meg olyan is. Tehát ugye a világban ez tényleg egy abszolút vitatott kérdés. Juhász Péter, a Kendermag Egyesület alelnöke. Kíváncsi vagyok, hogy te akkor, amikor, hogyha most nem csak a cseh példát nézzük, mint egy számotokra pozitívat, hiszen ti ezért küzdötök, hogy ez minél inkább így legyen, minél inkább legalizált legyen a könnyű drogfogyasztás. Te hogyan látod ezt a dolgot? Mi a kontextusa ennek? Félig üres a pohár, vagy inkább tele kezd lenni?
Hát elég cseppenként telik ez a pohár, én azt gondolom, tehát hogy nem hogy félig üres, hanem szerintem pár csepp van hátra, hogyha csak Amerikára visszatérve, ahol ugye most már egy szabad után van gyakorlatilag, ha jól értem, ott nem tudom mennyire világos a hallgatóknak, vagy akár neked, hogy a legnagyobb értékben termesztett növény jelen pillanatban az a kender. mert hogy egy csomó államban az orvosi elhasználást megszabályozták, illetve megengedik, és innentől a legnagyobb értékben természet növényként tartják számon a kendert. Tehát ez csak arra, hogy amennyi, ott ugye az érótolerancia működik a Bush kormányzat alatt, talán még ráerősítettek a drogmentes világ képére, hogy ebbe az irányba kell haladni. Hát most valamával lehet, hogy változni fog valamit a helyzetről, lehet, hogy Ákos többet tud majd mondani. Mindenképp jó hír egy ilyen, pláne, hogyha itt a környezetünkben történik, most Csehországra visszatérve, annyit helyesbítenék, hogy nem legalizáció, ami ott történik, hanem dekriminalizáció, tehát hogy nem büntetik a fogyasztókat. A szabályozott hozzáférés, ami a legalizáció lenne, az még nem valósult meg, tehát ha én most átmennék, akkor nem tudnék nyugodtan beszélni, hanem meg kéne várnom azt a 3 hónapot, amíg megtermesztetem magamnak a növényt. Hozzáteszem, boldogan beszélgetnék már Magyarországon erről, hogy a legalizációnak mely formáját választjuk, azt a konzervatívat, amit mi képviselünk, mert hogy a Kendermag Egyesület egy konzervatív álláspontot képvisel, hogy az állam vonuljon be egy területre, ahol pillanatig nincs jelen, szabályozzon egy kérdést, amivel pillanatig nem foglalkozik, vagy egy liberális vonalat, hogy bárki bárhol termesszen bármit magának, és aztán tegyen vele, amit akar. Erről lehet beszélgetni, és tök jó, hogyha ez így témában van. Az, ami Magyarországon van ma, és itt értek egyet Lacival, hogy nem szólunk bele egyszerűen dolgokba. Én azt gondolom, hogy nagyon, hát hogy mondjam, alul kezeljük a témát, hogy nem tudom, erről pont az Ákossal beszéltünk múltkor, hogy egyen rosszabb volt talán a helyzet, vagy nem lehet eldönteni, melyik a rosszabb helyzet, ami mondjuk 5 éve volt Magyarországon, hogy egy hisztéria volt a drogügyben, és gyakorlatilag csak hisztériát lehet hallani politikai vonalon, ma meg gyakorlatilag nincsen kábítószerügyi koordináció sehol, vagy nagyon-nagyon el van szorítva, így meg egyáltalán nem lehet kábítószer politikáról beszélni. Egyik sem jó, hanem egy köztes utat kéne megtalálni, amikor reálisan gondolkozunk egy kérdésről, és megpróbáljuk kialakítani a saját válaszunkat rá.
Van nekem egy teóriám a magyar társadalomról, ezt most megosztom veletek. Akár a melegekről van szó, akár a drogfogyasztásról, olyan dolgokról, amelyeket adott esetben szélsőségesnek neveznek, vagy a társadalmi normától eltérőnek. A magyar társadalom nagyon kettős lelkű. Hogyha ezt valaki magánkörben csinálja, és nem derül ki ez a többiek számára, nem zavarja az ő köreiket, akkor a magyar társadalom liberális, nem foglalkozik azzal, hogy a másiknak ilyen ügyekben mi az álláspontja, mit csinál. Ha viszont ebből közügyet, politikai ügyet csinálnak, akár egy meleg felvonulással, akár azzal, hogy akkor most az állam engedélyezze, akkor viszont a társadalom konzervatívabban reagál, még akár egy közvélemény kutatásban is, mint ahogy egyébként a mindennapi életben kezeli ezt a problémát. Lehet, hogy a melegeket nem szeretik sokan, de ez nem hiszem, hogy nem nagyon hallunk arról, hogy ez magánéleti kapcsolatokban, munkahelyen problémát okozna, és nem hallottam még azt, hogy valaki ráütött volna 19-22 évesen egy marihuánás cigit elfogyasztó fiatal haverjának a kezére, hogy ne fogyasszon ilyet. Lehet, hogyha megkérdeznék azt, hogy hát ez nem szabad, ez nem jó dolog. Szóval ti ezt hogyan látjátok? Ma is ebből következik az is, hogy ezeket az ügyeket Magyarországon nem kell feszegetni. Mert akkor úgy kialakul egy ilyen társadalmi gyakorlat, amelyben enged is, meg nem is tiltja a dolgot. Topolánszki Ákos?
Nem tudom, hogy híve lennék annak, hogy ezt politikai kategóriákkal írjuk le, mert hogy a jelenség, nagy bajunk az, hogy nagyon kicsi a drog probléma Magyarországon. Uh-huh. Ha nagyobb lenne, akkor látnánk is őket, ismernénk is őket, és akkor lenne valami viszonyunk hozzá. Uh-huh. De minden felmérés, minden attitűd kutatás azt mutatja, hogy Magyarországon a legerősebben elítélt deviációs csoport, uh-huh, ha ezeket így soroljuk, kifejezetten a kábítószeres mindenfajta distinció nélkül, ha ezt kérdezik, a kábítószeres, uh-huh, ő a leginkább elutasított, 80%-ban erre tippelnek az emberek, ezt húzzák, uh-huh, be, és mindenki más, a alkoholista, a meleg, a pszichiátriai beteg, a cigány, mindenki sokkal kevésbé elutasít. Uh-huh. Ez azért van, mert nem ismerjük őket, nem találkozunk vele, mert nem igazán nagy a probléma. Uh-huh. De minden esetre kétségtelen igaz, hogy jó lenne, hogyha beszélnénk róla, jó lenne, hogyha értelmesen beszélnénk róla, és akkor még sok izgalom és sok izgalmas ötlet elő is jönne. Hadd vezessek tovább egy gondolatot, mert nagyon izgalmas az, ami történik Csehországban, de van még egy izgalmasabb, szerintem a Svájc most, és én úgy tudtam, hogy erről is esetleg beszélünk, és ezzel kapcsolatban van egy kis kincsem, amit itt magammal hoztam, ez a boríték, mert hogy én svájci állampolgár is vagyok, meg családom, és így aztán kapok szavazó cetlit a népszavazásos kérdésekkel kapcsolatban, és éppen itt az egész
papsamétait. Te egy kettős állampolgár vagy?
Nem létezik kettős állampolgárság. Két egymás melletti, egymásról tudomást nem vevő állampolgárság létezik. És akkor itt az ember megkapja, ez nagyon szorosan összefügg persze avval a kultúrával, ami Svájcban működik, ott ezt jól csinálják, a direkt demokrácia eszközével jól élnek, és akkor az ember kap egy ilyen füzetecskét, és abban mindent elolvashat.
Bocsánat, csak hogy az információk, mert hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy november 30-án Svájcban legalizációról népszavazás van.
Két kérdés, hat kérdés van a népszavazási referendum kötekben, abból kettő a kábítószerrel kapcsolatos. Az egyik a kábítószer törvény módosítása különböző kérdésekben, ez is önmagában elég érdekes, a másik pedig az úgynevezett HANF iniciatíve, a cannabis vagy a marijuana iniciatíva vagy kezdeményezés, amelyik a hát az sem legalizálás teljes mértékben jogi értelemben, de ott megtörténne az, elfogadná az ország többsége, amit itt, amiről Péter beszélt, tehát hogy az állam bevonul a kontroll területre, de csak a kereskedelmi kontroll területére, és különböző szabályozási aktusokat hozna létre, amivel magát a termelését és kereskedelmét szabályozná ennek a termékét.
Menjünk majd ebbe bele, de nagyon kevés időnk van, ezért azt a kérdést tenném fel arra a két percre, ami még van. Ha most sorolnánk, Csehországban enyhítenek, Angliában szigorítanak, Svájcban népszavazást rendeznek.
Szigorítanak, ez nem egészen így.
Jó, oké, majd elmondom. Szóval azt akarom mondani, hogy a kontextusból ma a világban pro és kontra tudunk csipegetni innen és onnan is példákat. Mi jelentősége van annak, hogy Csehországban ezt csinálják, Svájcban azt csinálják, vagy bárhol bármit csinálnak?
Európai térségről tudnánk beszélni. Uh-huh. Inkább különböző kontinenseken nagyon eltérőek a gyakorlatok és a szemléletek. Európában jól láthatóan van egy ilyen dekriminalizációs trend az elmúlt évtizedekben, és általában ebben az irányba megy, de hát ez nem egy teljesen egyenes irányú dolog, hanem amikor éppen bedurvul a politika az Egyesült Királyságban, akkor felülvizsgálja a politika tudománynak az eredményeit, mert hogy van neki egyébként egy ICMD nevezetű tudományos tanácsadó testülete, amelyik teljesen tisztán elmondja, hogy mit kéne tenni, és aztán a politika ezt felülírja a sajátos érdekei mentén. Hát ez persze nem csak az Egyesült Királyságnak a saját.
Szóval akkor Péter, mi ezeknek a példáknak az értelme?
Az az értelme, hogy mindenki el tudja dönteni magában, hogy a politika fontos számára, vagy pedig a tudomány döntései fontosak számára. Tehát itt Ákos, figyelted, amit mond, tudósok letesznek egy koncepciót,
amivel azt mondják, neked most nem. Hogy... Igen, de én meg tudnék neked olyan tudósokat idézni, Frany Tamás ugye Magyarországon ennek a,
Péter,
az élvonal, akik
nekem,
azt mondják, hogy...
Értem, de én Topolánszki Ákosnak inkább hiszem ebben a területben az ő általa intézett
nem, Péter, én azt a vona, én azt
mindig
a, vannak azt a kijelentést, akiket... hogy a tudósok azt mondják, én arra mondtam, más tudósok meg vitatják ezt, és azt mondják, hogy nem szabad ebben engedni.
Tiszta,
nem szabad legalizálni.
Csak én kérdés az, hogy... nem találkoztam olyan tudós, valós vagy reális írásával, akik mondjuk ne egy más tudomány ágérvei alapján hoznák azt a konklúziót, hogy egyébként nem szabad engedni. Tehát a Fraj Tamást hozod itt, és arról beszélünk, hogy a társadalomra rá lehet engedni a füvet, akkor nem gondolom, hogy egy agykutató szakterület lenne egy társadalompolitikai kérdés. Tehát az, hogy egyébként a THC-nak milyen hatásmechanizmusa van az agyban, erre tök hiteles lett Fraj Tamás. Arra, hogy egyébként a legalizáció által mondjuk a fiatal felnövő népességgel ezzel ártunk, vagy nem, abban nem hiteles számomra Frany Tamás, aki egy laboratóriumban végzi a kísérleteit. Tehát sokkal inkább hiszem el mondjuk azoknak a szociológusoknak, vagy mondjuk Topolánszki Ákosnak, aki ezzel foglalkozik és egyeztet a társadalom egyéb csoportjai között szakma szintjén és munka szintjén, hogy mi az út. És ha ezt megnézzük így egyesével az egyes nyilatkozatokat, akkor általában az jön ki, hogy politikai irány, vagy politikai megközelítésben hogy mondjam, éppen aktuális érdekeknek megfelelően próbálnak döntéseket hozni, vagy abba vinni. Viszont én azt gondolom, és azt látszik, hogy azért a tudományos társadalomban azért vannak bizonyos pontok, amikben azt mondhatjuk, hogy konszenzus van. Tehát mondjuk nem hallottam olyan tudós nyilatkozni, hogy börtönbüntetéssel kéne fenyegetni bárkit is, mert drogot fogyaszt. Mégis egy ilyen országban élünk pillanatnyilag, róla ez a törvény.
Köszönöm szépen, a szinkrontolmácsot halljátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát. Hírek és reklám után folytatjuk ezt a témát. A szinkron tolmácsot halljátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát, Juhász Péterrel, Kendermag Egyesület alelnöke, Topolánszki Ákos, aki a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet helyettes vezetője, és Orsos László Jakab, aki a New Yorki Kulturális Intézetnek a vezetője, ők a vendégeink. Annak az SMS-ezőnek, aki az annó ütközött bódult állapotban, ő tudja, hogy micsoda ez az SMS, kérem, hogy írja már meg nekem, hogy mire gondolt, mert én így nem értem az SMS-t, és így nem tudom használni a műsorban. Nem, meg valami alany hiányzik, vagy pontosabban állítmány ebből a mondatból. Aztán, hogyha ezt megírja, akkor beszélünk majd arról, amit írt. Ugye ott tartottunk, hogy Svájcban népszavazás lesz a könnyű drogok legalizálása ügyében. Topolánszki Ákost kérdezem, hogy mi az a két kérdés pontosan, vagy nagyjából? Nagyjából pontosan, amire a svájciaknak válaszolniuk kell ezen a népszavazáson a drogokkal kapcsolatban.
Az egyik az egy népi kezdeményezés, a cannabis politika megújítása, és plusz egy hatékony ifjúság politika kialakítása érdekében. Ennek a lényeg az, hogy mindenfajta mennyiségű korlátozás nélkül mindenkinek jogosultsága lenne termeszteni és saját használatra felhasználni a cannabis termékeket. Ugyanakkor viszont az állam kötelezettségévé teszi ez a kezdeményezés, hogy szabályozza a kereskedelmét és a termesztési rendszerét, tehát egy ilyen termékvédelmet, vagy hogy fogyasztóvédelmi rendelkezéseket hozzon létre, és egy másikat pedig a...
Bocsánat, akkor ez egyben a kereskedelem legalizálását is jelenteni?
Szabályozását.
Az legalizálás, igen. Nem?
Igen, de ugye ez azt jelenti, hogy ha legalizálunk valamit, akkor azt lehet teljesen, hogy az állam elhagyja, és hagyja, hogyan működik, és a másik pedig az, hogy akár erős kontrollok közé helyezi, mint akár a hústermékek forgalmazását, vagy bármi mást is, és ez helyes is, hogyha ezt teszünk.
Másik kérdés?
A másik az pedig, van egy egységes drogtörvény, és annak a 30 év utáni megújítás, hiszen közben nagyon sok minden történt más Svájcban, és ebben a legalapvetőbb kérdések, ha így emlékezetből fel tudom sorolni, egyrészt a heroin program, tehát hogy súlyos drogfüggők számára heroin szubstitúció fenntartó kezelési program további terét biztosítja a rendelkezés ezen túlmenőleg, ja Istenem, miket is mond, súlyosbít bizonyos tényállásokat ebben szemben, és mindjárt előkeresem, és akkor kicsit kottából játszik az életem, jó?
Közben Ákos elmondta már, hogy a legalizációra akartam csak kitérni, ugye annyiban, hogy ez nem, hogy mondjam, valamilyen új dologot hoz, és nem egy hozzáállást tükrözik, ez egyszerűen a szabályozást jelenti, tehát szabályozott hozzáférést hívják legalizációnak, hogy azon belül hogyan szabályozzuk, mert hogy addig, amíg ugye nem legális keretek között próbáljuk szabályozni, addig erre nincsen esélyünk. Tehát, hogy látszik a Magyarországon, hogy az állam lemond erről a jogáról, vagy szerintem kötelességéről, hogy szabályozzon egy ilyen fontos kérdést. Magyarul bűnözők, dílerek szabályozzák majd, hogy mit, mennyiért, kinek, milyen körülmények között, hogyan adnak oda. Arról lehetne beszélni, hogy a legalizáción belül mennyire legyen rugalmas ez a szabályozás, tehát adott esetben mit tudom én, nyilván hoznánk ilyen szabályokat, hogy csak 18 év felettiek férhessenek hozzá, és még bizonyos körülmények között, bizonyos szerekhez, bizonyos hogy mondjam, feltételek megléte során, és nyilván, hogy akkor lehetne szabályozni egyébként azt is, hogy miket tettünk az ártalmak csökkentése érdekében, tehát hogy fel kell hívni a figyelmet az ártalmaira.
Csak hogy értsük az álláspontodnak a kontextusát, te azt állítod, hogy a könnyű drogoknak a könnyebb és szabályozott hozzáférése megakadályozza a kemény drogokhoz való hozzájutást?
Hát ezt nem én állítom, ezt igen úgy tűnik, hogy ez egy korreláció. Tehát, hogy igen.
Magyarul a könnyű drogoknak a legalizálása a te fejedben nem kapcsolódik össze a kemény drogok ugyanilyen típusú enyhébb kezelésével.
Hát sőt, hát ezzel tudjuk leválasztani. Ugye ma az zajlik, hogy egy dílerhez elmegy egy ember, akkor ott van egy választék, hogy úgy mondjam, a fűtől az LSD-n keresztül, a nem tudom, sokféle kábítószert meg lehet tenni. Nyilván itt is, hogy mondjam, specializálódnak a dílerek, tehát hogy nem mindent árul mindenki, de mégiscsak arról van szó, hogy amire igény van, azt az adott illető megszerzi, és jó pénzért eladja. Tudjuk azt, hogy mondjuk a drogfogyasztók még 80-90%-a, aki illegális drogot kipróbál Magyarországon, az füvet próbál ki. Ebből kifejlően, ha ezeket egy csatornán beirányítjuk egy szabályozott környezetbe, mondjuk egy coffee shop rendszert képzelek ide el, bemegy a boltba és füvet vesz, akkor ott nyilván nem jut hozzá másfajta szerekhez, és innentől nem lesz meg a kapcsolat ezeknek a szereknek az árusítójával, tehát elzártuk bizonyos értelemben az útját.
Szeretnék valamit kérdezni a némiképp a pályaszéléről, mert ugye...
Orsos László Jakab.
De én az érdekel, amit a Péter már fecegetett az előbbi körbe, hogy tulajdonképpen miről beszélünk, amikor erről beszél, amikor mondjuk a marihuana dekriminalizálásáról beszélünk, olyan nehéz kimondani ezt. És ez, amit most a Péter mondott, ez az egyik tulajdonképpen a legjózanabb, vagy a legracionálisabb magyarázat, igen, tehát mondjuk leválasztani a nehéz drogokról az embereket. De tulajdonképpen még mindig ugyanez a kérdésem, hogy szerintetek, mindenkinek nyilván van egy magyarázata, nekem is van, de engem nagyon érdekel, hogy ti ezzel foglalkoztok, hogy szerintetek miről beszélünk, amikor erről beszélünk, amikor a marihuana dekriminalizálásáról beszélünk. Tehát miről van szó valójában? Tehát mi az a kvázi nagyobb kérdéskör, amivel ezzel, amikor ezzel, amivel szembesülünk.
Tehát miért fontos ez igazából?
Igen, tehát mit jelent, mit fed le? Mert a lefelé persze a realitást, igen, a Marion ez így.
Szerintem az életszerűséget hozza.
Hogy mit?
Életszerűség. Tehát nem beszélnénk erről a kérdésről, hogyha lenne Magyarországon 500 fű fogyasztó, mondjuk, nem lenne kérdés. Ma az életszerű az, hogy 16 éves korára minden második fiatal kipróbál valami illegális drogot, tehát azt gondolom, hogy itt van köztünk ez a kérdés, nagyon erősen ráadásul. És én azt gondolom, hogy amiről beszélünk, amikor dekriminalizációról vagy legalizációról, és Magyarországon, akkor a politikai álszentség áttöréséről semmi másról. Igazából, hogyha szakemberek kezébe adnánk a kérdés eldöntését, azt gondolom, hogy sokkal-sokkal szebb és jobb országban élnénk.
Társadalmi szempontból itt gazdag gyerekek, felső középosztályi gyerekek és középosztályi gyerekek fogyasztásáról beszélünk főleg?
Szerintem egyáltalán nem. Tehát nem. Erre Ákos nyilván sokkal bővebben tud válaszolni, hogy mondjuk korban vagy nem tudom, végzettségben vagy oszlik el, de én úgy tudom, hogy...
Tehát ez a szegényeket nem érinti, és ez azért a valamennyire, nem azt mondom, hogy jobb módú, de tehát legalább az alsó középosztály az, aminek ez a problémája, és aztán fölfele a középosztály, felső középosztály felé. Ott gyakoribb a könnyű drogok fogyasztása? Nem is beszélve a nehéz drogok?
Magyarországon kevés igazán demokratikus dolog van, a kábítószer probléma az egy ilyen, teljesen szétterül a társadalmat, és mindenki részeltetik belőle. Sőt, vannak olyan dolgok, amelyek kifejezetten az alsó tizedekben jelenik meg, első decilisekben jelenik meg inkább.
Már alsó jövedelmi tizedek.
Jövedelmi, természetesen, bocsánat. Én mégpedig... Csak hogy egy nagyon új jelenségről beszéljek, ami elég aggasztó, és akkor visszamehetnénk a kérdéshez, ez pedig az, hogy most jól láthatóvá vált egy nagyon keményen, kifejezetten heroin és intravénás amfetamin használó társaság, több ezren vannak, majdhogy nem egy nyílt drogszénát hoznak létre már Budapest közepén, 90%-uk cigány-roma származású, és most váltak láthatóvá, mert a Kálvária téren elindult egy nagyon jó szolgáltatás, amelyik vonzóvá vált a számukra, ők oda bemennek, megszólítva érzik magukat, és ez jó így. De ugye ezek az emberek egyébként, és jellemzően nagyon fiatalok, akár 14-15 éves gyerekekről van szó, ezek egyébként a társam által nyújtott legkülönbözőbb szolgáltatások, majd nagyon kevés szolgáltatás által nem érezték magukat megszólítottnak. Tehát, hogyha Lacinak a kérdésére visszamenve, azt gondolom, hogy szélesebb értem, nyilván arról is szó van, hogy milyen országban akarunk élni, és hogy azt gondoljuk el, hogy tényleg a represziós eszközök valóban működőképesek. Most ez egy viszonylag egyszerű kérdés lenne, hogyha a társadalom nem az ellenkező pozíciót támogatná. Mert ugyanis a büntető eszközök, azok tényleg ultramarációk, egyszerűen jog dogmatikai szempontból végső eszközt jelentenek, amiket csak és kizárólag akkor szabad felhasználni, amikor a társadalom minden más azt megelőző eszközét már jó lelkismerettel kimerítette, és nem használt. De hát
ugye... Azért ez egy premissza, tehát ez egy előfeltételezés, aki ezt vitatja, aki azt mondja, hogy nem, ez nem így van, igenis, rá kell csapni a kezükre.
Jó, de egy liberális jogállamban magát ilyennek tekintő, ez egy magától értetődőnek kell.
Érdekes, amit most mondott.
A magyar társadalom egy jelentős része szerint nem?
Annyira érdekes, amit most az Ákos mondott ezzel, hogy tulajdonképpen, és fontos volt, amit kérdeztél, hogy mennyiben társadalmi osztályhoz kötött a droghasználat, mindannyian tudjuk, és ez csak igazolt bennünket, hogy tényleg a legdemokratikusabb, és még mindig az a kérdés motoszkál az én fejemben, hogy mi a fenéről beszélünk, amikor erről beszélünk, és nagyon közel vagyunk hozzá, hogy arról tudjunk beszélni, hogy arról gondolkodjunk, hogy mit gondol egy társadalom, vagy egy törvényhozási rendszer, egy politikai rendszer mit gondol rólunk, állampolgárokról. Hogy azt gondolja, hogy tényleg kell-e velünk ilyen irányított rendszerben viselkedni, vagy nem, hanem a létező dolgokat realitásként ismerve föl, követi, bizonyos pontig követi, és bizonyos ponton viszont nem követi, hanem ott már megállt parancsol, és ott viszont már nagyon nehéz beszabályozni, hogy hol az, amikor egy törvényhozó rendszer, egy politikai rendszer nemet mondhat egyáltalán. Tehát mikor szabályozhat
abból
egy rendszer?
Na most, ugye azok, akik vitatják a könnyű drogoknak a liberalizálását, azok azt mondják, hogy körülbelül azt a gondolatmenetet vesszük meg a könnyű drogok liberalizálásával, amit most elmondtál, Orsos László Jakabhoz beszélek, mert ő szólt legutoljára. Hogy tudnilik, az ellenzők azt mondják, hogy ez egy olyan szer, amely eljuttathat kemény drogokig is embereket. Tomi Juhász Péter ezt vitatja, csak hadd mondja végig egy gondolatmenetet, tehát eljuttathat oda. Ennek a társadalmi költségeit mindannyian közösen fizetjük meg, kiesett munkaidőben, egészségügyi költségekben, egyebekben. És mi a fene dolga lenne más társadalomnak, mint világosan megmondani azt, hogy milyen típusú önrombolást nem hajlandó legalizálni és elfogadni, hiszen ha legalizáljuk, akkor ehhez tartozik egy csomó egészségügyi költség, stb. Stb. Így is, tehát most nem ettől fog ez a költség megjelenni, de hogy arról nem is beszélve, és ez a jellegzetesen konzervatív álláspont, hogy igenis bizonyos erkölcsi vagy társadalmi közösségi érdekeknek meg kell jelennie a törvényekben, az állami represszió, ami mindig van, azért van, hogy ezeket az értékeket megjelenítse, és a kábítószer fogyasztás egy olyan veszélyes fogyasztási szokás, amiben a társadalomnak és a törvényhozóinak keményen meg kell mondani, hogy eddig és nem tovább. Körülbelül ez a részben konzervatív álláspont.
Ez nem konzervatív álláspont, hanem tudománytalan, tehát ez kicsit olyan Blick címlapra emlékeztető hozzáállás, tehát mondjuk nem én állítom azt, hogy nincsen kapudrog elmélet, vagy hogy egészen más jelent, mint amit ma a magyar társadalom gondol róla, tehát ha valaki kipróbál füvet, akkor majd utána heroint is kipróbálja.
Körülbelül ez az álláspont, igen.
De ez egy álláspont lehet, ez egy érzés lehet, csak mondjuk tények nem támasztják alá, és ez mondjuk egy nagyon különböző álláspont, akkor egy tudományos vagy hogy olyan választ kapunk, vagy pedig az érzelmekre hatva egy blikfangos valamit. Azt kellene tudni, és itt, amire utaltál, hogy egy társadalmak védelmi mechanizmusok beépítésre szükség van, hogy mi is a kábítószer, mert amiről te összehasonlítod a kábítószert, az, hogy ez mennyire veszélyes, valóban veszélyes, csak ott akkor mi a drogokról beszélünk. A kábítószer az egy jogi fogalom, annyit jelent összefoglaló néven, ami már rossz egyébként, úgyis egyébként, hogy könnyű drog vagy kemény drog, de úgy, hogy kábítószer végképp, mert egy hihetetlen nagy halmazról beszélünk, amiben a fű és a heroin, az LSD és a speed és a minden benne van egyben. Ezeknek nyilván nem ugyanaz a hatása, nem ugyanúgy rombolnak, és egész más káraik vannak egyébként. Ugyanakkor boldogan kihagyjuk belőle, hogy te is kihagytad most, még egyszer a drogfogyasztása veszélyes a társadalomra és az egyén számára is. Nem veszel tudomást ekkor, amikor ezt a felvetést mondod, arról az 50 ezer halálesetről évente, amit mondjuk a legális drogok következtében könyvelünk el, a nikotin és mondjuk alkohol vonatkozásában, nem beszélünk a nyugtatókról, amiket tonna számra használunk Magyarországon és Európában is egyébként, és számos olyan dologról, amik ugyanúgy drogként, hogy mondjam, funkcionálnak meg, hogy azok is, csak éppen a törvény nem tiltja a használatukat, ezért nem hívjuk őket kábítószernek. Ha éppen másként alakult volna mondjuk a világtörténelem, akkor lehet, hogy ma az alkoholt hívhatnánk egyébként kábítószernek, és az ellen ágálna itt a magyar társadalom, meg a bármelyik társadalom. Ma meg azt mondjuk, hogy hát egy felest, a nem tudom, 18. születésnapján kötelessége gyakorlatilag az apukának meginni a fiával. Én azt látom, hogy drogot fogyasztanak együtt, nyilván kulturált keretek között. Tehát én itt megint visszakanyarodva, amit akkor Laci mondott, hogy én azt gondolom, hogy ezeknek a vizsgálat lenne jó igazából, hogy ténylegesen nézzük meg, hogy miről mondunk ítéletet először. Tehát teljesen elfogadom azt a hozzáállást, hogy nagyon sokáig nem tudtunk erre választ adni. Ma már én azt gondolom, hogy lenne lehetőség válaszolni, hogyha akarnánk rá. Kényelmesebb azt mondani, hogy ne foglalkozunk ezzel a témával, és van egy hozzáállásunk, tartsuk meg.
És ez visszavisz oda, amiről beszéltünk az elején, hogy a csehek most bele akarnak ebbe beszélni, ebbe a dologba. És az most lényegtelen is tulajdonképpen, hogy mit a szakemberek mit gondolnak erről az ügyről, mert tényleg nagyon áttételes, de van egy ország, aki ugyanolyan ránk hajaz, tehát ugyanazzal a történelmi balasztokkal indul neki az új életének, mint ahogy mi neki indultunk, és ő most ott van, ahol mi még csak nem is gondoljuk magunkat lenni. Tehát mikor lehetne ez, mikor tematizálódhatna így egy ilyen kérdés nálunk? Mostanában én nem tudom képzelni, hogy az elmúlt években, vagy a következő években erről Magyarországon szó lehetne, és ez tényleg farizálság.
De ez azért ez nem egy absztrakt elvi mezőben történik Csehországban sem, hanem abban a valóságban, amelyik arról szól, hogy Csehországban, bár ugyanúgy rendszerváltó ország, mint Magyarország, de egészen konkrétan háromszor akkora volt a drogérintettség mindig, mint Magyarországon. Egyébként Csehországban volt a kábítószer kipróbálási aránya magasan a legmagasabb, egész Európában, megelőzve az Egyesült Királyságot is az elmúlt 10 évben. Tehát például 16 éves fiatalok között ez 47% volt, még Magyarországon csak 19. Tehát, hogy ott ez egy ismerős probléma volt, ahol sokkal korábban szembesültek ebben, lett a saját a politikai szférának is a gyermekei. Kábítószer használva egyszerűen domestikálódott a jelenség, és éppen ezért nyilván a viták is sokkal hogy mondjam, hát beágyazottabbakká lettek. Magyarországon tényleg azért van ez az elutasítás, mert idegen ismerősről, ismeretlen ismerősről beszélünk.
Csak közben meg hát mégiscsak, ugyan engem meg meglep ez az adat, amit most mondasz, hogy Csehországban a nagyobb a felhasználók előfordulása, de hát közben meg nem ezt érzékeljük, amikor tanítottam, meg nem tudom én, hát élem az életemet, akkor látom, hogy hát ez egy mindennapi ügy, mint ahogy egyébként tegnap láttam egy televíziós műsort, olyan béna műsort, az AIDS, hogy egyszer nem tudnak a tizenévesek arról, hogy létezik AIDS.
Mert nincs. Ismeretlen ismerősi, megint csak.
Olyan, mintha nem lenne kitalálva. Mintha ez valami úri
uncsicsák. A modern társadalmakat jellemző ilyen nagy veszélyek Magyarországon gyakorlatilag nem nagyon léteznek, vagy csak nyomelemi szinten, mindegyikre egységesen azt mondhatjuk, hogy nem érdemeljük meg, hogy így vagyunk. Hogy nincsen gyakorlatilag HIV-AIDS probléma Magyarországon, rendkívül kismértékben, és az intravénás zsokasználó körébe pedig gyakorlatilag nulla incidenciájú, hogy a kábítószer használt mértéke rendkívül moderált, és jellemzőleg nem a súlyos fogyasztási mintázatokat követő, hanem inkább egy ilyen szétterülő rekreációs típusú kultúraként jelenik meg, és ezeket mind nem érdemeljük, nem azért van ez így, mert ezért tettünk bármit is igazából, hanem hát persze azért, mert hogy sok minden mással azért jó pusztítjuk egy magunkat, hiszen azért tudjuk, hogy a várható élettartam a legalacsonyabb Magyarországon, messze mögötte van még a románnak is, ami azért ugye nekünk mindig egy kis problémát jelent.
Hogy áll a fiatalkori dohányzás és az alkoholfogyasztás?
Növekszik. A dohányzás, nagyon jól állunk. Egyre jobban állunk. De tényleg így van, hogy elképesztő különbségek, nagyságrendi különbségek vannak népegészségügyi és társadalmi költség szinten. A WHO egy számítási kísérlet alapján...
Egészségügyi világszervezet.
Köszönöm szépen a fordítást.
Hát csak hát, ha nem mindenki...
Akkor szaknyelv, és akkor mindig lefordítod. Nagyon jó lesz.
Abszolút, ezt csinálod.
Tehát addikciós problémák...
Szinkrontolmács, tudod?
Addikciós problémák.
Az a műsor
címe. Addikciós problémák, a szenvedélybetegségi problémák. Az európai térségben az éves GDP 4-6%-át teszi ki. Ez ilyen 2500 milliárd forint lenne a felső határértéken Magyarországon. Gondoljunk bele, hogyha ez most nem lenne, akkor ezt beleraknánk a nemzetgazdaságba, egész jól állnánk. Nem lennének krízis jelensége. Szóval, hogy elképesztő nagyságrendben vannak jelenleg a problémák, és ennek 90%-a legális drogok fogyasztásához kötődik.
Az illegális drogok vonatkozásában nem az lesz akkor, hogy mikor már hatalmas a probléma, akkor fogunk elkezdeni egyáltalán gondolkozni az, hogy mi lenne a megoldás.
Innen folytatjuk a beszélgetést, a szinkrontolmácsot halljátok. A Szeretem Magyarország klub műsorát a Rádió Cafén, reklám, zene, hírek, ilyesmi, és aztán jövünk. És a Szinkron Tolmács című műsor, amelyben a drog liberalizációról beszélgetünk. Topolánszky Ákos, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet helyettes vezetője azt mondta, nálunk mindez azért nem probléma a nyilvánosságban, az emberekben, azért ítélik el leginkább az emberek a drogosokat, a kábítószerfogyasztókat, mert ez az ismeretlen ismerős, amelyről mindenki tud, de igazából nem tapasztalta meg. Csehországban azért zajlik le most egy liberalizálási folyamat, mert ott viszont Európában is kiemelkedő módon erős volt a drogfogyasztás, a társadalomnak volt alkalma ezzel találkozni, a problémává vált, és aztán a liberalizálás mellett döntöttek. Juhász Péter, aki a Kendermag Egyesület alelnöke, meg azt kérdezte, hogy ha ez így van, akkor majd akkor lesz mindebből ügy, amikor Magyarországon is elterjed a drogfogyasztás, amikor ez kezelhetetlen lesz, amikor a jelenlegi szabályozási rendszer az már nem képes a helyzetet kezelni.
Hát bocsánat, úgy mondanám, hogy ma sem képes kezelni, csak ma nem találkozom napjén napfetrengő fiatalokkal.
Igen, tehát amikor már
tömeges lesz. Tömeges nem tudja ma sem kezelni.
De amikor ez még inkább a társadalom számára is jelen lesz, mert még nagyobb számban, még kritikusabb helyzetekben találkozik vele. Topolánszky Ákosnak kell erre válaszolnia, hogy akkor fogja a magyar társadalom ezzel foglalkozni, amikor majd ez már nagyon szembetűnő lesz.
Hát most nem vagyok nagyon jós, én azt remélem, hogy ez nem lesz ennél nagyobb probléma, a kábítószer probléma, mint amekkora, mert van nekünk elég így is. Kétségtelen, amire a Péter korábban már utalt egy korábbi beszélgetésünkre, valóban így van, hogy a politika libidója általánosan most rendkívül alacsony a kábítószer problémával kapcsolatban. Ez általában nem rossz, mert ugye akkor nem ilyen politikai gellerek irányítanak, viszont nagyon rossz abból a szempontból, hogy akkor nem jön a pénz. Ugye ez egy szakpolitikáknak mindig ez a nagy probléma, hogyha magas a libidó, akkor van pénz, de nagyon rossz közegbe történik a vita, meg alacsony a libidó, akkor meg nincs pénz, de viszont lehet, adják az embereket saját köreikbe beszélni. Hát most inkább ez az utóbbi van, amelyik azonban nem hat el a köznyilvánosságig, illetve hát azt, amit a parlamentben tapasztalunk, az egy olyan nagyon-nagyon nekem nagyon szomorú jelenség. Rendkívül alacsony színvonalú vita folyik.
Azt meg akartam tőled is kérdezni, hogy te egyébként egyetértesz Juhász Péter álláspontjával, Kendermag Egyesület álláspontjával, hogy szabályozott módon könnyű drogokhoz lehessen hozzájutni, termeszteni, fogyasztani, magánhasználatban használni, és a kereskedelemek szabályozott módon zajlódjon, akár állami felügyelettel is.
A német erre azt mondaná, hogy jein, mind a kettő igaz, já is, meg nein is, mert én természetesen nem értek egyet avval általában, hogy az emberek pszichoaktív szereket használnak, illegálisakat és legálisakat egyaránt, mert én azt gondolom, az ember élje meg az életét egészségesen és józanul, amennyiben ez lehetséges, de elfogadom azt a tényt, hogy ez nem minden ember gondolkodik így, és ebben az esetben azt gondolom, az államnak nem az a dolga, hogy represszív eszközökkel még roncson a helyzetükön, hanem az, hogy adjunk meg minél több lehetőséget. Szerintem ez egy etikai alapelv is, és ehhez tartozik az a mondat, hogy az államnak nem szabad nagyobb ártalmakat okozni, mint amikor ártalmakat maguknak okoznak, félnek okozni azok, akik ilyenekkel élnek. Éppen ezért van ez teljesen magától értetődő, hogy egy öngyilkos, bármilyen önsorsrontó magatartást folytató, vagy szenvedélybeteg, akár legális szereket fogyasztó szenvedélybeteg esetében azon gondolkodunk, hogy olyan tudunk neki segíteni elsősorban, mármint, hogy azok, akiknek ez a dolga. Az állam azonban nem nagyon ajánlja fel ezeket a lehetőségeket, és csak egy elképesztő adatot mondjak. Ma az alkoholisták, tehát a kifejezetten problémás alkoholfogyasztóknak az 5%-a kerül kezelésbe. A problémás alkoholfogyasztó az, akinek az állapotából definitív szükség van orvosi ellátásra. 95% nem kerül. Semmilyen más általán ismert más diagnózis csoportok esetében sehol nincsen ilyen arány. Képzeljük el, mekkora botrány lenni, mondjuk egy vesedialízises probléma esetén, ha 95%-ban nem kapnának gyerekek, mondjuk, vagy mások kezelés.
Jó, de akkor ebből az egész beszélgetésből az következik, hogy amit a társadalom elfogad olyan normaként, vagy olyan közösen visel dologként, amit mindannyian csinálunk, amit sokan csinálunk, amit évszázadok óta csinálunk, akkor azt ugye elfogadjuk, ott nem zavar minket, és egyébként úgy nem teszi tönkre általában mindenkinek az életét, hanem csak bizonyos embereknek teszi tönkre az életét, de úgy része az életünknek, ott nem akarunk állami figyelmet, nem akarunk hozzászólni. A kirívó önsorsorontás, vagy amit annak gondolunk, ott meg, és nem nagyon ismerjük, ott meg akarjuk az állami fegyelmet, törvényt, szigort, rácsapást, lecsapást, börtönbezárást, stb. Nem, hát ez van.
Igen, ugye, tehát, hogy Magyarország hasonlít egy olyan kocsmára, ahol két részeg iszonyatos cigarettafűsben arról vitatkozik, hogy milyen undorítóak a kábítószerfüggők, és hogy ez a parlament. Ez nem valami távoli valóság. Tehát meg tud történni a magyar parlamentben az, hogy lefolytatódik egy rendkívül alacsony színvonalú vita, rendkívül emocionális környezetben a kábítószer kérdése, majd a következő napirendi pont a pálinka magyar nemzeti kincsé való emelése és az Európai Unióban való leghatékonyabb érdekvédelme kérdéséről szóljon. Miközben tudjuk, hogy az éves halálozási rátája az alkoholizmusnak 12 000 ember, körülbelül 1/10 a magyar halálozásnak egy évben. És ennek a legnagyobb része a rövid égetett szeszes italokkal történik. Én persze tudom, hogy ennek is van, nem is szeretnék dramatizálni, hiszterizálni, mint ahogy ez minden ilyen kérdésben fontos, hogy elkerüljük, csak azért ez egy elképesztő kettős látás, farizeuszmus és minden egyéb.
Na de ez egy mélyen gyökerező kulturális minta. Ebben őt
na de hát politikai és gazdaságilag erősen érdekképviselt is.
Igen, de én is azt gondolom, hogy ezeknek általában azért nem az oka, hogy valami nagyon szépen gondolunk a déd nagymamáinkra, hogy ők milyen kulturáltan itták a pálinkát, és akkor ezt mi is megtehetjük, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk a jövedéki termékként a nikotinból 300 milliárd forint folyik be évente, és akkor nem illik neki menni kormányzati szinten mondjuk a nikotingyártó cégeknek.
Ha már egyébként itt tartunk, ti támogatnátok-e azt, hogy ne lehessen étteremben szórakozó ilyen sehol se lehessen dohányozni. Ezt mondjuk támogatnád?
Én annak lennék híve, hogyha, és ez azt hiszem általában igaz az életfelfogásomra, és a Kendermag mondjuk általában a drogok kérdésében, és hogy addig, amíg nem ártunk másoknak, addig lehessen természetesen ilyet tenni. Nyilván, hogyha valahol valaki cigarettára gyújt, és ez másokat zavar, akkor ezt a határt átlépte. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindennek meg kell teremteni a helyét és a saját közegét. Mi sem azért kampányolunk, vagy azért hívjuk fel a figyelmet a fű legalizálására, hogy az utcán, vagy iskolában, vagy bárhol is, bármikor lehessen fogyasztani füvet, hanem arról, hogy legyen meg ennek a helye, ideje, kerete. Tehát, hogyha én otthon éppen a tévénézés mellett nem egy sört szeretnék meginni, hanem egy jointot sodorni és elszívni, akkor ezt megtehessem. Nem gondolom, hogy bárkinek másnak is ezt követnie kéne, vagy ez egy jó példa lenne, vagy hogy más ártalmakat viseljen el emiatt. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy igen, a dohányzást az vissza kell szorítani, egy rosszul szabályozott kérdéskör a nikotin szabályozása szintén.
De azzal nem értesz egyet, hogy minden szórakozó helyen, étteremben, bárban tiltsák be a dohányzást.
Én akár azzal is egyetértek, én dohányzom elég erősen, tehát dohányosként mondhatom azt, hogy elfogadom, hogyha kijelölt helyen dohányoztak. A kijelölt helyében a lakásomra korlátozódik, akkor én el tudom dönteni, hogy nikotinfüggőként elmegyek egyébként egy szórakozó helyre, ahol tiszteletben tartva mások egészségi állapotát, vagy nem tudom, hogy azt ne romboljam, akkor nem fogyasztok. Ez mindenre igaz kéne, hogy legyen.
Orsos László Jakab, New Yorkban lehet dohányozni,
ne. Semmilyen bárban? Nem is, egyet sehol nem lehet. Ugye a szabadság hazájában a nagy...
Visszaesett az éttermek forgalma?
Egyáltalán nem, és én nem dohányzom egyébként, még soha nem is dohányoztam, és nem is zavart viszont a dohányfüst, amíg itthon éltem, és most ötször, de tényleg ötször meggondolom, és szégyellem magamat a barátaim előtt, de tényleg így van, és ezért rossz télen hazajönni, és nyáron jobb, mert akkor nem kell bemenni a helyekre, hanem kint lett a kedve, hogy elmegyek-e. Mert nem bírom. Tehát egyszerűen nem bírom. Tehát fél óra múlva...
Hány éve vagy jobban?
3,5. Folyik a könny a szememből. Ki kell menekülnöm valamilyen ürüggyel, hogy levegőt kapjam, mert nem fogom azt mondani, nem bírom a füstöt, és szégyellem magamat magam előtt. Persze aztán meg közben nem is szégyellem, azt mondom, hogy a rohadt életben ez lehetetlen, és minden kabát, minden zakó mindig a teraszon landol. Tehát amitől meg hirtelen... Tehát, primitív, egyszerű lények vagyunk, és valahogy akkor ilyenkor az ember azt gondolja, hogy a fenébe tényleg ne legyen cigi, akkor mindenki oldja meg valahogy. És mondja, hogy ha én is elkezdek cigizni, akkor kimegyek az ajtó elé, és ott fogok cigit.
De nincsen ebben valami reményforrás, hogy azért ezekre a szerfogyasztásokra vonatkozó attitűdök mennyire gyorsan meg tudnak változni? A cigarettázásra vonatkozó attitűdök 10-15 évvel ezelőtt egészen mások voltak, mint most. És ott kérdezek itt egy dolgot. Mikor 81-ben először voltam kint New Yorkban, akkor azt láttam, hogy a cigarettázás az a WASP fehér tudatosságnak a jelképe, voltam, filmeken is állandóan jött át, reklámokban állandóan, és 91-ben vagy 2000-ben meg pont fordítva, ez már csak a feketék.
Most más jelent, vagy most már, más igen, jelent,
tehát
most,
ennek a, is van ilyen
most a bátraké
narratívája.
Abszolút, nem, most nem, bátraké. Most a bátraké, most az, aki azt tudja mondani, és tökéletesen értem, szóval nagyon jól lehet használni el egyébként, tökéletesen működik, most azok a barátaim és azok az emberek cigarettáznak, akik azt mondják, hogy le van tojva minden, nekem nem fogják megmondani, hol van egy cigaretta.
És létrejön a dohányzók egyesület.
És nem is a dohányzók egyesület, hanem van egy ereje annak, tehát akik azt tudják mondani, hogy engem nem fognak sarokba szorítani azzal, hogy megmondják intézményesen, hogy mit csináljak, hol van egy cigaretta, rágyújtok, te pedig ne kacsingassítod, csípj a szemedet, akkor nem kell élni, kész. Tehát körülbelül így ezt jelent, és nagyon szórakoztató egyébként.
Tapolánszki Ákos, tiltsák be a dohányzást éttermekben, bárokban, mindenütt? Tehát csak magánkörben?
Ez ugyanaz az etikai kérdés, én azt gondolom, hogy másoknak nem okozhatunk ártalmat, valóban. Az, aki ártalmakkal él, az magának teheti, de másnak nem, ezért ott önfegyelmet kell gyakorolnia, és ez nagyon helyes is, hogyha így van.
Hogyha ilyen... Akkor
köszönöm neked.
Orsós?
Hát nem tudod, hogy az embernek ugye iszik három, vagy attól függ, hogy milyen alkat, mondjuk három viszkit, és hülyeséget kezd el beszélni, és másoknak ezzel fájdalmat okoz, mert annyira ostoba, vagy annyira kontroll nélküli.
Beül az
autóba, ne is mondjuk.
Na jó, de hát ez nem az,
hogy azok büntetendő dolgok, illetve szabályozott dolgok.
Na és akkor viszont meg itt vagyunk, és végig ez motoszkod fejembe. Igen, ezek büntethet, hogy beülsz az autóba, de hülyeségeket beszélsz részegen, az már ugye az élet velejárója, de amikor az előbb, az előbb, amikor beszéltünk, arra volt egy nagyon botrányos kötéssel, hogy, mert itt a kézrecsapás meg az állami tiltásra, nekem mindig van egy ilyen mániám, hogy azt viszont tényleg úgy gondolom, disznó módon, vagy nem is tudom, hogy ösztönösen, hogy azt viszont tiltanám, hogy valaki zsidozzon. Tehát ne zsidózzon. Nincs felszólítók, hogy ne cigányozzon, ne zsidózzon. Tehát nincs. És ez a és én mindig azt gondolom, hogy ez a politika követelménye, hogy álljon fel valaki, és mondja azt, hogy nem, finoman, keményen, sehogy nem. És ezt én mondom meg politikusként. És ezzel példát fogok szabni, nem fogom ezt hitelesíteni. És akkor már is azt gondolom magamat ellenőrizni, hogy milyen alapon mondom meg. Mert ugye ez már is egy illékonyabb dolog, tehát mások, nehogy Isten, halálát követelem ezzel, hogy másoknak teszek rosszat ezzel. Tehát hol van az állam mozgástere, vagy a politika, vagy a jogrendszer mozgástere? Nekem, az én ízlésemnek az lenne jó, hogyha valamelyik politikus bátran felmerne állni, és azt mondja, hogy senki, semmilyen körülmények között soha. Érted? És közben meg, és amikor a drogokról beszélünk, akkor meg itt már finomabbak vagyunk, ez nagyon illékonyabb ezek.
De nem ugyanezről a kérdésről van szó, és ebben a tényleg fájdalmas kérdésben, hát persze az ember állandóan gondolkodik, hogy hogyan lehetne társadalmilag elejét venni az ilyen indulatoknak, de itt ugyanúgy elvárhatunk bármit az állam represszív eszköztárától, hatékony eredményeket, nem, mint ahogy a drogpolitiká, vagy bármi másban, vagy pedig arról van szó, hogy itt is csak az utolsó eszköz, nem a kultúra fog, nem az egymás között interakciók minőségi szintje fog ezen alapvetően változtatni tudni, hát mit fogunk tudni elérni?
Topolánszki Ákos válaszolt Orsos László Jakab kérdésére egy újabb kérdéssel. Juhász Péter?
Aki válaszol.
És melyik kérdésre válaszol?
Azt akartam neked mondani, hogy egy ilyen civilizációs átalvetést így a végére bigyesszél. Tehát, hogy így azt mondja, viszki, szivar, cigi, pipa, könnyű drog, nehéz drog, állami szabályozás, önrendelkezés, közösség, egymás meg nem sértése. Hát erről a kis fogalmi hálóról, ha mondanál nekünk
pár. Foglaljam ezt röviden?
Keresetlen szót, mint
jó, hát én azt gondolom, hogy akkor élnénk jó országban, és akkor itt most inkább a jövőről beszélve, hogy ezekről tényleg tudnánk beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor abban a hibába esünk, hogy van egy alaptézisünk, egy alapfelvetésünk, mondjuk, ami itt is elhangzott, hogy kapudrog, és akkor 25 év alatt nem lehet kiverni az emberek fejéből, hogy ilyen nem létezik, mert van egy feltételezés. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk az ügyhöz, hogy elkezdünk erről beszélni, megismerjük egymás véleményét hozzá. Bocsánat, csak...
Nem, abszolút, igen, mondjad.
Tehát, hogy...
Annyira bennem van a kérdés.
Igen.
Orsostól akartam megkérdezni. Ugye Amerikában ma az a nemzedék 50-60-as, amelyik már könnyű drogfogyasztóként nőtt föl, tehát amely a 60-as években egyetemeken itt-ott találkozott ezzel. Ez változt? Tehát a társadalom többsége... A politikai döntéshozók azok már ebben a társaságban. Bush elnök, aki konzervatív, maga is elismerte, drogozott is, meg alkoholizált is jó sokat. Változtatott ez valamit a... Változtatott ez egyébként valamit a közbeszéden, az állami szabályozáson?
Hát persze, tematizálódik a dolog. Tehát, és az viszont már tényleg a farizeusság fokától függ, hogy az ember mennyire fordít hátat a realitásnak, a saját realitásának.
De attól,
is.
Hogy ez a nemzedék a döntéshozó és véleménybefolyásoló pozícióban, ettől Amerika lágyabb lett ezekben a kérdésekben?
Én azt nem tudom, szóval nem ismerem a törvénykezési rendszereket, még ha ott élek sem, de azt látom, hogy nem lágyabb lett, hanem őszintébb, egyszerűen, amire nekünk nincs feltétlenül meg az esélyünk. Tehát lehet, hogy mindenki otthon iszik, és utána veri azt, akivel él, de erről nem szeret még csak törvénykezés szintjén se gondolkozni, és lehet, hogy mindenki gyűlöli a nála kisebbeket, és erről nem szeret törvényileg gondolkozni, még ha politikusokról beszélek, de én azt gondolom, hogy ez kutya kötelessége saját maga múltjáról tudni, és ezt képviselni is. És ezt ott látom ennek a gyökereit.
Hát és akkor ehhez hozzátenném azt, hogy nem gondolom, hogy új keletű dolog a drogfogyasztás, hiszen jöttek be másfajta drogok, mint amiket eddig használtunk, azért megint csak Ákoshoz fordulunk, mely konkrét adatért, hogy Magyarország lakosságának hány százaléka fogyaszt valamilyen drogot, mert beleértjük a legális drogokat is, tehát mondom nyugtatótól az altatókon keresztül. Hát kávé, tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy 98%-ban az emberek fogyasztanak drogot, csak legfeljebb pont szünetben beszélgettünk, hogy a dubiról, a börtön speedjéről gyakorlatilag, nem más, mint fél deci vízben 30-40 filternyi tea, ezt kiolják, és úgy viselkedünk, mint egy jobb amfetamin, csak megtanultuk kulturáltan fogyasztani ezt a fajta drogot, tudjuk, hogy egy filtert rakunk két deci vízbe, de megvan a szokás hozzá. Ugyanígy ez a fűvel elérhető, és ezer más droggal, vagy hogy Feldmár Andrásról is beszélgettünk kint, hogy LSD-vel még akár elképzelhető, hogy gyógyítani is lehet adott esetben, meg kéne vizsgálni ezeket a dolgokat, körül kéne járni, és akkor lehet reálisan dönteni. Csak tényleg ahogy Laci mondta, hogy saját magunknak hátat fordítani, az mondjuk nem nagyon visz előre.
De te ebben vagyunk a legjobbak.
Ákos? Te azzal foglalkozol egész nap, hogy drogmegelőzési stratégiát csinálj a kormánynak, meg a magyar társadalomnak. Szerinted jutunk ebben előre, vagy csak akkor, hogyha valamelyik politikai párt ebből ügyet csinál, és a másik meg még nagyobb ügyet csinál, mert ellenezni fogja? Vagy mondjuk, nem tudom, egy tömeges diszkóban esetes kábítószeres halál sorozat kell ahhoz egy hónapon belül, hogy azt mondja a közvélemény, meg annak formálói, hogy fú, most ezzel foglalkozni kell?
Igen, hát az a nemzeti stratégiaminek a kialakítását én vezethettem, az elvét teljesen más szemléletik ezekben indul, és azt mondja, hogy az állam alapvetően nem tud hatékonyan beavatkozni ezekben a kérdésekben, alapvetően a helyi közösségek, tehát a probléma a kialakulásához és megjelenéséhez térben is időben legközelebbi közösségek tudnak beavatkozni. Ezt támogatta ennek az intézményrendszerét és eszköztárát próbálta támogatni ez a nemzeti stratégia, aminek a megvalósításáról ma már nem nagyon beszélgethetünk, elfogyott mögüle, mint a pénz, mint pedig a politikai akarat. Úgyhogy...
Mert hogy ez most nem téma politikai körökben.
Igen. Hát a drog az többször volt már illetlen probléma. Például a rendszerváltás időszakában is egy illetlen probléma. Annyi dolgunk van, hát meg ez is itt van, ez nem nagyon működik. Most is ugye hát éppen csak éppen kríziselünk, akkor még ez a probléma pluszban nem igazán szükséges.
Na ezen a fronton minden csendes most.
Igen, ennek
szóval Jó, az Péter szerint meg forrong a mély.
Ja, nem, én nem gondolom, hogy forrong, sőt, hát hogyha megvizsgálja a Kender maga egyébként tevékenységét, mi is némakusban maradtunk, amióta itt felgyújtják a tévészékházat, meg látjuk, hogy másról van elfoglalva a magyar társadalom. Én is azt gondolom, hogy emellett kéne egyéb ügyekről is beszélgetni.
Meg hát az is igaz, hogy a rendőrség meg kivonul gyakorlatilag erről a
területről. És pontosan.
Két év alatt több mint a felére esett le, vagy kevesebb, mint a felére esett le az ismerté vált esetek száma, tehát hogy tehát az állam értem, kivonul igen. A represszió területéről is, nem azért, mert egyébként egy más szemletet találtam, azért, mert nincsen pénz rá.
Csak tényleg eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha egy olyan országban élnénk, amikor nem csak olyan dolgokkal foglalkoznánk, ami a húsunkba vág, ami jelen van, de nem feltétlenül tartóztatja fel a mindennapjainkat, kvázi nem magunknak, hanem a többieknek gesztusként valamiről elkezdenénk gondolkozni. Milyen fantasztikus ország lenne az? Tényleg.
A szinkron tolmácsot hallottátok, Orsos László Jakab szólt utoljára, ő a New Yorki Kulturális Intézet vezetője, Topolánszky Ákos volt még a vendégünk, aki a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek a vezetőhelyettese, és Juhász Péter, aki a Kendermag Egyesület alelnöke. Ez volt a szinkron tolmács a Rádió Cafén, jövő héten ugyanekkor ugyanitt, sziasztok!